Kegyelem néked és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg az ige hirdetési alapigét, úgy, amint ezt megírva találjuk Pál apostol Efezusiakhoz írt levelében, az 5. fejezet 1. versétől a következőképpen. Pál apostol írja, legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket. És önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, mert ez nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálvány imádónak sincs öröksége Krisztus és Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ámen. Keresztény gyülekezet testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, talán többen tudják, hogy a gyülekezetünknek már van Instagram oldala, és már 44 követőnk van, ami szerintem nem számít soknak, bár annyira nem vagyok szakértő, hát ha most az Isten tisztelet után több lesz. Én úgy tudom, hogy minél több követője van valakinek Instagramon, annál népszerűbb, és utána néztem egy kicsit, hogy a híres sztároknak és influencereknek több százmillió követője is lehet. De mit is jelent az online világban követni valakit? Mert ha ma meghalljuk ezt a szót, hogy követés, vagy ki az, akit követünk, akkor leggyakrabban ez az online követés jut eszünkbe. És tulajdonképpen nem jelent ez más, mint hogy érdeklődöm utána. Hogy szeretném látni, hogy mit oszt meg, milyen képei vannak, és talán egy kicsit az is benne van ebben, hogy szeretnék olyan lenni, mint ő. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan viselkedik, milyen ruhákat hord, milyen haja van, és szeretném ezt valahogy egy kicsit lemásolni. És ez már jóval korábban az internet megjelenése előtt is működött. Hiszen régebben a híres filmsztárokat, énekeseket utánoztuk ugyanígy, lemásoltuk az öltözködésüket, olyan hajat kértünk a fodrásznál, mint amilyen nekik volt. Mert így próbáljuk a hova tartozásunkat kifejezni, hogy ki az, akit szeretünk, ki az, akihez tartozunk. És ez tulajdonképpen már gyerekkorunkban elkezdődik. Hiszen a kisgyerekek is nem tesznek mást, mint lemásolják szüleiket, lemásolják a körülöttük élő felnőtteket. Bepakolnak az aktatáskába, ugyanúgy, mint az apukájuk, és indulnak a dolgozóba. Vagy ugyanúgy kavargatják a levest a játék konyhában, mint ahogy az anyukájuktól látták. Szülőként meglepő érzés először hallani a gyerekünket olyan hanglejtéssel beszélni, mint ahogyan mi beszélünk. És ugyanazokat a szavakat használni, mint amiket mi szoktunk. Pál apostol a mai igényben szintén a követés szót használja. Azt mondja, hogy legyetek Isten követői. Szinte fel sem figyelünk erre a mondatra, hiszen tudjuk, hogy Krisztust követni kell, ez az, amit a tanítványok tesznek. Az eredeti szövegben azonban nem egészen a követés szó áll, hanem úgy fordíthatnánk inkább helyesebben, ami jobban visszaadja az értelmét, hogy utánozzátok Istent. Másoljátok le az ő viselkedését, és azt tegyétek, amit ő. De hogyan lehet Istent utánozni? Ez nem úgy működik, mint az előbb említett filmsztároknál vagy énekeseknél. Hogyan tudnánk lemásolni Istennek a tetteit, a viselkedését? Azt gondolom, hogy semmiképpen sem mechanikusan. Sokan azt gondolják, hogy a keresztény életmód az azt jelenti, hogy parancsokat tartunk be és azokat mindig minden körülmények között betartjuk, de Isten utánzása az nem ezt a mechanikus parancs teljesítést jelenti. Hanem Istent utánozni sokkal inkább úgy lehet, mint ahogy a gyerekek utánozzák a felnőtteket. Sokat kell őt nézni. Egészen közelről. Nem erősen koncentrálva, mint egy iskolai tanórán, hanem csak lazán, ahogyan a gyerekek sürögnek, forognak a szüleik körül, és szépen lassan elsajátítanak mindent, amit ők tesznek. Jelen kell lenni Isten mellett, közel lenni hozzá, hogy ragadjanak ránk a mozdulatai. Pál apostol tehát nem tanácsol mást az efezusi levélben, mint azt, hogy legyetek sokat Jézussal. Legyetek az ő közelében. Töltsetek vele időt, beszélgetve vele, a Szentírást olvasva, az ő tetteit tanulmányozva. És ennek nem az a célja, hogy mindent pontosan lemásoljuk, hanem az, hogy jól esik Jézus társaságában lenni. És közben pedig belülre kerülnek bizonyos szabályok, elsajátító különböző szabályokat. Mint ahogyan a gyerekek is egy idő után belsővé teszik a szüleiknek az értékrendszerét, úgy Jézus közelében élve is lesz egy szemléletmódunk, ami a miénk. És egy idő után természetes lesz, hogy valahogyan élünk, és valamit pedig elutasítunk. Talán néhányan emlékeznek, hogy egy időben, talán körülbelül olyan 10 évvel ezelőtt volt egy olyan divat, hogy olyan gumikarkötőt hordtak a fiatalok, amin egy rövidítés volt, és a rövidítés azt jelentette, hogy mit tenne Jézus. Angolul volt ez a rövidítés, de az értelme ez volt, hogy mit tenne Jézus. Sokan hordták ezt a karkötőt egy időben. És azt gondolom, hogy ha ma már nem is hordunk ilyet, de mindenképpen jó szem előtt tartanunk ezt a kérdést. Különböző élethelyzetekben, döntések előtt. Mit tenne Jézus ebben a helyzetben? Pál apostol ezután arra is kitér, hogy miközben sok időt töltünk Jézus közelében, az is fontos, hogy valamit pedig ne engedjünk magunkhoz közel. Amiről érezzük, hogy ez idegen Jézustól, idegen tőlünk, hogy ezt nem ott tanultuk az ő közelében. Úgy tűnik ez a felsorolás, mintha egy ilyen bűnlista lenne. 3 csoportot nevez meg, amitől tartózkodnunk kell Krisztus követőjeként. Elsőként a házasságtörést mondja, a pénzzel való visszaélést és a beszédünknek a tisztaságát. Hogyha megfigyeljük, egyik sem egy büntetőjogi kategória. Senki nem kerül börtönbe akkor, hogyha csapodár vagy pénzéhes, legfeljebb megszólják, vagy irigylik a vagyonát. Aki pedig gonoszul beszél, vagy súlytalanul beszél, azt látjuk, hogy az szinte még nagy karriert is befuthat. Ezek nem köztörvényes bűnök. Sőt, majdhogy nem a mindennapi életünknek a részei. És sajnos az a helyzet, hogy egy idő után magasan is lesz az inger küszöbünk. Azt gondoljuk, hogy ez hozzátartozik az élethez, amikor valaki így él. És csak legyintünk arra, amikor valakiről kiderül, hogy megcsalta a társát, vagy a pénzrabja lett. Mégis, ha Jézus közelében élünk, ha az ő szeretetének az erőterében létezünk, akkor érezzük ennek az idegenségét. Csak az ő szeretetének a jelenlétében tudunk felsziszenni, hogy ez nem méltó a keresztény élethez. Mert vannak olyan viselkedések, amik egyszerűen nem méltóak a keresztény élethez. Mert pontosan az ellentétei annak, amit Jézus képvisel. De ezt csak akkor tudjuk meg, ha tudjuk azt pontosan, hogy mi az, amit Jézus képvisel. Mert ezek a viselkedések, amikről Pál apostol ír, ezek ellentétei Jézus beszédének és a Jézusi mércének. Így nem csoda, hogyha az efezusi levélben azt mondja Pál apostol, hogy ezeknek még a közelébe sem menjetek. Ne is kacérkodjatok vele, és főleg ne szokjatok hozzá, hogy ez normális, hogy ilyen lenne a hétköznapi élet. hogy mindenki ezt csinálja. Mert mi nem a környezetünkön tájékozódunk, nem a többi emberen tájékozódunk, hanem a bennünk élő Krisztusi szeretetem. És hogyha ez megvan bennünk, akkor pontosan érezni fogjuk, hogy mi az, amire igen mondhatunk, és mi az, amire nemet. De Pál apostol nem csak arról beszél, hogy mi az, amitől tartózkodnunk kell, hanem arról is beszél, hogy akkor mi az, amit helyette tennünk kell. Éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket. A szeretetünknek az ő szeretete a mércéje. Az az önfeláldozó szeretet, amely még az életét is odaadta értünk emberekért. Amikor ezt halljuk, akkor könnyen megijedünk, hogy nekünk ez nem megy, mert ilyen nagy önfeláldozásra mi nem vagyunk képesek. De az önfeláldozás az nem csak azt jelenti, hogy az egész életünket odaadjuk valakiért. Itt a szeretetnek az a szava, az agapé szó szerepel, ami olyan szeretet, ami a másikat helyezi az előtérbe. Akkor szeretem a másikat, ha azt teszem, ami jó neki. Ami az ő hasznára van, ami kisegíti őt a bajból vagy a kétségbeesésből. Az agapé az azt jelenti, hogy együtt tudok érezni a másikkal, mert figyelek rá teljes figyelmemmel, és megérzem, hogy mire van szüksége. Tulajdonképpen azt jelenti az agapé szó, hogy a másik ember van az első helyem. Jézus mindig ezt képviselte, ismerjük a történetekből. Az önfeláldozás a mi körülményeink között legfeljebb az önmagunkból adásnak a mértékét jelenti. Mert a környezetünkben élőknek nem arra van szüksége, hogy mi mindent megoldjunk helyettük, hogy az okos ötleteinkkel, tanácsainkkal halmozzuk el őket, hanem arra van szükségük, hogy valamit adjunk magunkból. Hogy adjunk az időnkből, adjunk az energiánkból, adjunk a nagy lelkűségünkből, az együttérzésünkből. Ezekre éhes ma a világ, és erre éhes a mi környezetünk is, és ezt látjuk magunk körül, hogy amikor együttérzéssel és jóhiszeműen fordulunk a másik felé, az olyan, mintha gyógyítólag hatna az ő lelkére. Ezek mind olyan cselekedetek, amik belülünk igényelnek valamit, valaminek az odaadását. És azt hiszem, hogy ezt mindenki tudja és látja maga környezetében, hogy mi az, amit adni tud magából. Hogy jelenleg mi az, amit adni tudsz magadból a másiknak. Az idődet, az érzelmeidet, a jó akaratodat, vagy valamilyen ajándékot. Ennek van értéke, mert a másiknak rám van szüksége. És ez már tulajdonképpen az önfeláldozás. Hála Istennek, hogy nekünk nem kell sem a szabadságunkat, sem az életünket adni a hitünkért. De mi is adhatunk magunkból valamit. És ez a mai ige erre buzdít bennünket, hogy legyél Jézus közelében, élj az ő szeretetének a jelenlétében, és aztán pedig adj magadból valamit a másik embernek, valamit, amivel önfeláldozást tudsz mutatni. Kedves testvéreim, Böjt harmadik vasárnapjának az a zsoltárbeli mottója, hogy szemem állandóan az Úrra néz. Ezzel a mondattal és Pál apostolnak mai szavaival folytassuk a böjti útunkat, hogy szemünk állandóan az Úrra nézzen, és így legyünk Istennek a követői, utánzói. Jézus Krisztusnak a tettei, az élete álljon mindig a szemünk előtt a középpontban. Mert ha a szemünk állandóan ránéz, akkor az életünk is elkezd formálódni. A beszédünk elkezd tisztulni, a döntéseink egyenesebbek lesznek, és egyre inkább megjelenik bennünk is az a szeretet, amelyet tőle láttunk. Így lesz a mi életünkben is valóságá Pál apostol szava, hogy egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Imádkozzunk azért, hogy a böjti útunkon valóban a világosság gyermekei legyünk, hogy rajtunk keresztül egy kicsit több jóság, igazság és szeretet érkezzen meg a világba. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy megmutattad, milyen az igazi szeretet. Köszönjük, hogy a közeledben élhetünk. Tanulhatunk tőled, és követhetünk téged a mindennapi életünkben. Kérünk téged, hogy formáld a szívünket, hogy egyre inkább hozzád hasonlítsunk. Tisztaságban, igazságban és szeretetben járjunk. Adj nekünk nyitott szemet, hogy felismerjük, mire hűsz bennünket, és adj bátorságot, hogy azt tegyük, amit te is tennél. Tedd életünket világossággá mások számára, hogy rajtunk keresztül is látható legyen a te jóságod és szereteted. Ámen. A 357-es énekünk első verszakát énekeljük el.